Jó napot kívánok, kellemes délutánt, köszöntöm a Trend FM hallgatóit, én Mezei Dániel vagyok, a vendégem pedig Bugya Sándor filmrendező, az MMA elnökségi tagja. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad, ha tegeződhetünk, a meghívást. Valamennyire régi kollégák vagyunk, ha jól fogalmazok, mert ugye a Duna TV kezdetén te is ott voltál, és hát én is ott voltam.
Hát abszolút, a tervezésnél ott voltam már, és aztán konkrét feladatokat is megoldottam, például a Duna TV első bemondói gárdájának voltam az osztályfőnöke, bemondói tanfolyamot tartottunk.
Sulek Csaba, Asbóth József.
Hogy
csak a fiúkat említsem.
Néhányan ott aztán komolyan tényleg az arcai lettek a Duna TV-nek, és sikeresen működtek évekig. Úgyhogy én aztán nyugdíjazásom még ott voltam a Duna TV-ben.
Az mikor volt? 2007?
2007, igen. Akkor voltak a nagy leépítések, és gondolták, hogy elég idős vagyok már ahhoz, hogy rákerülhetek a listára.
Nagyon sokat változott a média, a médiák világa.
Rengeteget. Annyira, hogy nem is lehet hasonlítani az akkorihoz. Szóval a Duna TV ugye az első műholdas adás volt, és ott egy olyan gárda jött össze, nagyjából a filmgyárból toborzódtak az emberek, akik nem tudtak televízióul, hanem ott tanulták meg, és ettől olyan egymásra utaltság volt, hogy tényleg egy időben támadták a Duna TV-t azzal, hogy egy családi televízió, de tényleg az volt. Szóval ott barátok, ismerősök dolgoztak együtt, és segítették egymást, szóval tényleg, és a lényeg az, hogy az műhely volt, ami azóta már nem nagyon van a televíziókban sem.
És érdekes, csak ezt így zárójelben jegyzem meg, hogy mennyi kiváló televízió szakember jött ki a Duna TV-ből, annak ellenére, hogy ott tanulták a televíziózást, mert valóban megtanulták. Most csak az én oldalamat, hogyha végigvesszük, ugye ott a Duna Sport indult, és ott Máté Pál most jelenleg a Sport 1-nek és egy hozzátartozó csatornahálózatnak a főnöke, Juni György, szintén csatornaigazgató, Ágai Kis András műsorvezető, Zelinka Ildi sokáig műsorvezető volt, most coach. Szóval lehetne sorolni, én magam is ugye a Sportban, a TFM vagyok osztályvezető, tehát hogy nagyon, nagyon ott maradtunk azon a területen, és ez minden területre igaz, hogy mitől volt ez egy ilyen jó, csúnya szóval keltető.
Ez szerintem jó iskola volt. Egyrészt mindenki gyakorolhatott, tehát nem volt egy olyan fajta szakmai féltékenység, ami a filmes, rádiós, televíziós szakmában kezdetektől fogva megvan, mert hiszen egymásnak a konkurensei. Hogy valaki előbbre jusson, akkor valakit le kell előzni. De itt éppen azért, mert egyszerre tanult mindenki, ezért nagyon segítették egymást, és hát a lényeg az, hogy ez valódi műhely volt. Ami manapság a legnagyobb problémája a szakmáknak, hogy a műhelyek, a mester és tanítvány kapcsolatok eltűnnek.
Ugye a másik probléma lehet, mondjuk az én megközelítésem, és nem biztos, hogy egyetértesz vele, hogy a médiumok, vagy a média világa akkor a kultúra szerves része volt. Ma én úgy érzem, hogy már nem a kultúra része, hanem egy üzleti ág.
Hát igen, ez szerintem két dologból.
Majdnem azt mondtam, hogy politikai kommunikációs eszköz, de inkább az üzletnél maradtam.
Igen, ezt éreztem, hogy ezt kihagytad belőle. Valóban egy szócső. Tehát akárhol, honnan nézzük, vagy a piacnak a szócsöve, vagy a politikának a szócsöve. Olyan értelemben is, hogy mi az, amit elmond, mi az, amit nem mond el, vagy mi az, amit súlykol, mi az, amit nyom le a torkunkon. Szóval akkoriban, amikor a Coca-Cola megjelent Magyarországon, azt se tudtuk, hogy micsoda, és akkor én kitaláltam azt a viccet, hogy már annyit halljuk a Coca-Colát, hogy odajön a pincér, és azt mondja a presszóban, jó napot kívánok, egy kólát kérek. Tehát már a frász jön az emberre, és már csak azt tudja mondani, amit a reklámok diktálnak neki, és ez szerintem nagyon nagy baj.
De lehet ezen változtatni, vagy kész, ez megváltozott, így van?
Szerintem lehet, de nem hiszem, hogy nagy esélyem van rá. Az egyik az, hogy a fiatalságot, a gyerekeket, és én ezt az unokáimon próbálgatom, megtanítani, figyelni. Figyelni a másikra, figyelni a körülöttünk zajló dolgokat, hosszan megfigyelni valamit, hogy abban milyen változás következik be, észrevenni olyanokat, amiket más nem vesz észre egy filmesnél, egy dokumentumfilmesnél, ez nagyon fontos. Egy filmemben azt mondta egy szerzetes, hogy mi az értelme az életnek. Azt mondta, hogy felfedezni a fűnyi jót. Hát ez olyan gyönyörű, hogy észrevenni, hogy mi a jó abban a fűben, mi az a fűnyi jó, és ezért ehhez figyelem kell, ehhez türelem kell, el kell viselni szeretetben a másikat. Szóval annyi dolog változott meg a világban, és szerintem ez a mozgókép cunami, ez a média cunami, ez nem használ ennek. Tehát leneveli az embereket a figyelésről, megfigyelem egyébként az unokáimon, hogy nem tapadnak, nem koncentrálnak semmire, hanem rohan a világ, és ő is beleáll ebbe a sodrásba. És akkor nem figyel meg semmit, egyébként meg azzal hitegetik, és ebben van valami igazság, hogy ott van az okostelefonodon a világ, ott van minden tudnivaló, csak három gomnyomás, és tudod. De az nem a fejünkben van.
Én mondok erre egy egészen furcsa saját példát, hogy az ember, én kilakok a Pilisben, és fölmegyek Csobánkáról autóval dobókőre, és úgy első van a táj, 10-15 perc, föl van az ember, hamar. És ha kiszáll az autóból, és fölmegy gyalog, akkor egyszer csak minden más, egyszer csak az bizony elég fárasztó, abban van egy 400-as szint, az bizony 10 pár kilométer, ott fák vannak, kiderül, hogy a kevély az milyen nagy, bocsánat a pilistető, tehát hogy nem erről beszélünk, hogy egészen más az a tapasztalás és a valós tapasztalás?
Igen, hát hogy fizikailag közel legyünk a dolgokhoz, amellett még nagyon fontos a ritmus, az életritmus, tehát hogy milyen ritmusod van akkor, hogyan ver a szíved akkor, amikor látod és érzékeled a dolgokat, illatokat, mindent, és hogyan ver akkor, amikor elsuhan előtted a világ. Tehát a média ezt produkálja, ezt a suhanó világot, és közben olyan szépen megtanultak az emberek szörfölni, hogy belenéz valamibe, és
csak címeket
és
olvas.
Fél perc alatt, vagy 10 másodperc alatt eldönti, hogy ez nem jó, ez nem érdekes. Tulajdonképpen én a saját filmjeimmel is azért vagyok szkeptikus, hogy föltegyem a YouTube-ra, meg Facebook-ra, meg akárhova, mert tudom, hogy valaki belekap, belenéz, és ez nem egy olyan attraktív dolog egy dokumentumfilm, hogy fú, ott ragad és végignézi, nem nézi végig. Az első pár perc alatt eldönti, hogy ez nem az ő világa, és megy tovább. És ezért semmi nem lesz az ő világa.
Ez egy nagyon komoly probléma, és igazából én azon gondolkodom mostában, kicsit lehet, hogy többet kéne erről mondjuk olvasni, hogy hova vezet, vagy hova vezethet, mert közben egy generációnak ez a kommunikációs felülete, itt táplálkozik, úgymond, tehát nagyon elengedni sem szabad, de közben amiről beszélünk, az ennek ellenére igaz, hogy nagyon sok szempontból nem jó, tehát hol itt a megoldás?
Hát ha nem veszük tudomásul, hogy a világ ebbe az irányba megy, és most így néz ki a világ, akkor nagyon nagy hibát követünk el. Nem tudunk ellene harcolni. Hogyha ez nem jó, akkor küzdeni kell ellene, és ez szerintem a nevelésben, az oktatásban van elrejtve. Tehát például a művészettel nevelés, ami az MMA-nak egyik alapprogramja, az rendkívül fontos, hogy élményszerű tudást szerezzenek a gyerekek. És ezt az óvodától kezdve kell gyakorolni az általános iskolában, az egyetemen, mert különben nem fogunk tudni semmit se tenni. A világ úgy elszalad mellettünk, hogy csak nézünk.
Tehát akkor ez tulajdonképpen az, amit mondtam, hogy kézzel foghatóvá kell tenni a tájat, végig kell menni rajta fizikailag.
Így van. Én például... Ugye nagyon 50 év óta tanítok, és vizuális nyelvet tanítok, valamikor középiskolás kísérleti tantervet írtunk éppen 72-ben, de tényleg a hosszú tanítás alatt a filmszerű gondolkodást tanítottam mindig, és ez a a filmnyelvnek tulajdonképpen a gyakorlatba való átültetése, vagy a gyakorlatból visszaolvasni a szabályokat. Ez volt az én módszerem. De hogy értsem, hogy mit tanítok, én például elkezdtem festeni. Olajképeket festek. Miért? Azért, mert tapasztalni akarom, hogy meg tudom-e festeni azt, hogy ködül a tájon, az, hogy a háttér már életlen, az, hogy előtér van, az, hogy színek vannak, a színharmónia, hogy kontrasztok vannak, és ezt ki kellett próbálni a saját tapasztalatom szerint.
És ez segít?
Nagyon sokat. Legalábbis az öntudatomban nagyon sokat segít. Egyébként a hallgatókkal is csinálok ilyet, és óriási eredményeket látok bennük egyénileg minden hallgatóban. Például az egyik vizsga az első éveseknél az egyetemen nálam az, hogy egy klasszikus festményt elő kell szedjenek, keressenek egyet, és azt rendezzék meg a műterem körülményei között, mint egy élőképet. És azt fotózzák le, és azt az egy fotót küldjék meg nekem. És akkor az alapján látom, hogy tudta elemezni a képet, érti, hogy mi van azon a képen, érti a fényeket, az árnyékokat, érti a lágyfényt és a keményfényt, érti a tekinteteket, érti az asztalnak a perspektívát, és kiderül, hogy nem tud megfigyelni, nem tud elemezni, és ez az elemző magatartás, ez az alkotó munkához abszolút szükséges.
Tudom, hogy egy kicsit fellengzős a felvetés, de egy más embertípus születik? Jelenleg éppen azt éljük?
Hát ez nagyon nehéz megmondani, mert biztos, hogy van egy állandó folyamat, valamilyen irányba alakulunk, és ebben ellenirányú törekvések is vannak. Mondjuk a művészeti oktatás meg a média rohanó világa, ez egymás ellen van. Hát, hogy megszakítanak egy játékfilmet ötször a reklámok miatt, hát ez művészetellenes. Művészetellenes. A legizgalmasabb pillanatban megszakítja, és akkor jön az intim betét. Föl vagyok háborodva, de nem tudok ellene mit csinálni, és ez valószínűleg, ha nem is új embertípust termel, hanem egy új viszonyulást a művészethez, a mozgóképhez. Másként néznek az emberek ma mozgóképet, mint régen.
Bugya Sándor filmrendező, dokumentumfilmes, az MMA elnökségi tagja, a nap vendége, és azért itt mielőtt nagyon negligálnánk ezt a közösségi média, social világot, azért azt tegyük hozzá, hogy közben meg néha egészen hihetetlenül minőségi tartalmak készülnek okostelefonnal. Tehát én látom például a lányomon, hogy ő TikTok sztorikban milyen szintű videókat készít. Tehát régen ehhez kellett egy 6 fős stáb, és egy nagyon jó vágó, hogy készüljön egy ilyen 1 perc, vagy 40 másodperc. Tehát, hogy közben van egy olyan oldala is, hogy a technika az elérhetővé válik, és aki tehetséges, és jól nyúl hozzá, az képes alkotni. Csak az értéke nem tudom mekkora akkor, amikor ugye sok ember, ha van sok tehetséges, sok tartalmat készít.
Hát ez egyfajta demokratizálódás a média világában, vagy a mozgókép világában. Persze egyre jobb minőségű képet csinálnak a telefonok, és tényleg alkalmas arra, hogy az ember alkosson, de ehhez az az alapállás kell, hogy én alkotni akarok. Van mondani valóm, szeretném magamat artikulálni, szeretnék valamit megmutatni, és ha ez a szándék nincs mögötte, akkor tényleg tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a világháló tele van vizuális szeméttel. És az a baj, hogy ebből már a válogatás az már egy képzettséget, egy hozzáállást igényel, hogy tudjon belőle válogatni. Szerintem az óvodás kortól arra kéne nevelni a gyerekeket, hogy el tudják különíteni a hasznost a nem hasznostól, a mocskot a tisztától, és ez nagyon nehéz nekik megtanítani, mert például az én unokám, ez nagyon jellemző, fogja, nyomkodja a telefont, és megnézem, hogy mit figyel. és demókat néz. Tehát nem is olyat, amiben ő bele tud nyúlni, hanem nézi a demót, mert amögött van egy jósvádájú legény, aki dumál nekik, tele dumálja a fejét, és nézi a semmit. Mennek az akciók, de neki nincs ráhatása. Pedig az kellene, hogy ő alkotó lehessen ember. Tehát nem vagyok ellen a játékoknak. Nagyon jó játékokat is lehet találni, meg építeni lehet, meg mindenfélét kitalálni. De ez a hozzáállás nagyon fontos, és ezt általában nem a telefonból fogják megtanulni.
Tehát magyarán ugyanolyan fontos a jó ízlése való nevelés, a művészi készség, a bármilyen készség, ez lehet reális akár, tehát a nevelés, a tanítás ugyanolyan fontos, mert ebben a világban is az irány mutat, utat mutat, és azzal ki tudja választani az egyébként minőségi terméket, még akkor is, hogyha sok a rossz.
Így van, és a hangsúly azon van, hogy tudjon választani. De az, hogy valaki választani tudjon, az már sok mindent kell tudnia. Tehát érdekes volt, amikor a Duna TV bemondókat képeztük ki, hát mindenki Kudlik Júlia akart lenni, vagy nem tudom, vagy Bőzsöny Ferenc, és mondtam, hogy...
Feri bácsi, hát igen. Ahhoz azért kell egy hangi adottság, igen. És igen.
És én azt mondtam, hogy rendben van, tanult ki, hogy ők hogy beszélnek, és utána legyél magad. Én például azt akartam, nem lett vele sikerem, hogy a Duna TV-ben maradjanak tájszólásban a bemondók. Mert különböző helyről, Erdélyből, Felvidékről, Délvidékről jöttek. Őrizzétek meg a tájszólásotokat, mert ettől lesz különleges a Duna TV. Na, pillanatok alatt elmúlt ez, úgyhogy mindenki hozzászokott a pesti szlenghez, illetve a pesti beszédstílushoz.
Hát igen, de aztán volt, semmit eszembe a kollega neve, egy olyan időjárás jelentő kolléga, aki azt hogy tájszólással lett egyébként országosan.
Nógrádi tájszólással.
Így van. Színes volt. Tehát, hogy erre egyébként van igény, tehát, hogy lehet, hogy ezt nem volt jó elengedni. Akkor, amikor a mai helyzetet analizálod, és visszatekintesz 20-30 évvel ezelőttre, akkor van benne csalódottság, vagy ez egy neutrális vélemény?
Hát talán csalódottság nincs, mert fel kell fognom, hogy ez az irány és szinte megváltoztathatatlan, de sajnálom, tényleg sajnálom a gyerekeket, hogy milyen élményektől esnek el. És most a kisebbik unokám, kaptam tavaly
karácsonyra.
Hány unokád
van, elnézést?
Kettő. 11 és 7 éves, és a kisebbik az ugye most másodikos, és tanul írni. Hát az első mondatokat még ákombákon betűkkel írta, most már úgy kisebbek a betűk, és folyamatosan írni, ha betűket kihagy, de hogy mit csinál? Van egy könyv, amit ők vettek nekem ajándékba, Papa, kérlek, és hogy mondjam el az életemet, és ő írja. És mindig, amikor megjön, papa, írunk, és akkor kell mondanom a mondatokat, és ő leírja, időnként persze mondom, hogy az 2T. Papa, miért nem szóltál előre? És akkor radíroz és javít, de nagyon kell, hát a zsinórírás, amit mondják, hogy Amerikában hírlik, hogy meg fog szűnni a kézírás, mert csak billentyű van, de könyörgöm azzal, hogy finoman gömbölyítjük a betűket, és zsinórírásban összekötjük a betűket, az az agyi működésünket befolyásolja, tehát az egy visszajelentést kap az agy, és ettől finomodik. Hát ezeket nem lehet elhagyni.
Nem véletlenül mondják a Waldorf pedagógiában, sokáig a kézművesség a fontos, nem annyira az írás. Tehát, hogy
abszolút.
Igen. Innen fogjuk folytatni hamarosan a beszélgetést. A nap vendége Bújya Sándor, dokumentumfilmes, az MMA elnökségi tagja, én Mezei Dániel vagyok. Maradjanak velünk, ugyanilyen érdekes lesz a folytatás.